Szeretett testvérem, bizonyos átételem alapigét az előbb hallott ige szakasz folytatásából olvasom, a János első levele második részének a harmadik, negyedik és harmadiktól a hatodik versig terő szakaszból. És abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. Aki azt mondja, ismerem őt, de nem tartja meg parancsolatait, az hazug és abban nincs meg az igazság, aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, talán nem terhelem meg nagyon azzal a jelenlévőket, hogyha hivatkozom arra a tegnapi személyes élményemre, amit ketten a feleségemmel átélhettünk, hogy elmentünk a Dunakanyarba, ahol a tahitótfalui településtől északra, a Tahi Nagykertnél van egy református konferencia központ, és azért gyűltünk össze tegnapot, nem is olyan kevesen, hogy megemlékezzünk arról a 40. évfordulóról, 40 éves jubileumról, hogy 40 évvel ezelőtt indultak ott a Duna mellék egyház kerületünknek az úgynevezett gyermekkonferenciái, vagy gyermek és ifjúsági hetei, hiszen bár korábban is évtizedeken át folyt ott gyermekmissziói munka, mégis az idősebbeknek nem kell magyarázni, hogy miért, évtizedeken át csak szinte titokban lehetett ezt a munkát végezni, és 1978-ban aztán eljutott oda az egyházkeletünk, hogy teljesen nyíltan meghirdethette, meghívhatta a gyermekeket, a szolgálattévőket, és aztán hosszú évek során át nagyon sokan megfordultak, illetve megfordultunk ott, hogy hallgathassuk Istennek az igéjét. Azért volt nagyon jó lehetőség ez a sorozat, hiszen mindannyian, akik oda elmentünk, én például még Debrecen mellett laktam akkor, tehát jó messzire kellett utaznom, mindannyian, akik elmehettünk oda, kiléphettünk a családi közegből, amiben benne éltünk, és kiléphettünk a gyülekezeti közegből is, amelyben benne éltünk, és sokfelől összegyűlve, majdnem mondhatnám összeverődve, egy olyan új társaságot alakítottunk, amely alkalmas volt arra, hogy Isten igéje még élénkebben, még frissebben, még időszerűbben, még aktuálisabban ne szólítson bennünket, hiszen nem a mindennapi keretek között, hanem azokat hátrahagyva, új kereteket megtapasztalva, új barátságokat, ismeretségeket kötve, mind korunkbeliekkel, mind a felnőttekkel, így hallgathattuk Istennek az igéjét. Ennek az öröm ünnepe volt tehát tegnap a kerek évforduló alkalmából, és ennek során, ahogyan visszaemlékeztünk és elmondtuk az élményeinket, megint felelevenedett bennünk az, hogy ezeken az alkalmakon, amelyeken egyébként olyan sokan voltunk, nem ritkán, hogy nem is lehetett egy egész hetet, hanem ketté kellett osztani a heteket és a gyermekek felét a hét első három napján, másik felét a hét második három napján fogadták, tehát, hogy itt, illetve ott a személyes kapcsolatra helyezték a hangsúlyt azok, akik bennünket vezettek, akik velünk foglalkoztak, hiszen nagyon jól tudták ők, hogy szinte mindenki, aki ott volt, gyülekezeti keretekben, családi keretekben éli a maga keresztény életét, de tudták jól azt is, hogy ezek a keretek sokszor úgy tartják meg a bennük élőket, hogy elmarad a személyes hang, elmarad a személyes kapcsolat a Szent Háromság Istennel, és megelégszik az ember azzal, hogy hát ott vannak a többiek is, ott van a lelki pásztor, ott vannak a presbiterek, ott áll a templom, ott a gyülekezeti ház, oda járunk hittanórára, mindez így rendben van, és körülbelül azon a szinten, ami egy bizonyos távolságot jelent, maradnak nagyon sokan ők. Nos, ők ezt szerették volna, hogy ebben fejlődünk, hogy ebben előrelépünk, közelebb lépünk az Úr Jézushoz, és személyes kapcsolatba kerülünk ővele. Vissza is emlékezett valaki arra a mondatára az egyik egykori lelkipásztornak, amikor a bemutató körben többen elmondták, hogy azért jöttünk ide szinte nyaralni, hogy jól érezzük magunkat, és akkor felszólalt, hogy nem azért vagytok itt, hogy jól érezzétek magatokat, hanem azért, hogy megszabaduljatok a bűneitektől, és ezzel már meg is adta azt a személyes hangot, amire szükség volt aztán a hét során annak érdekében, hogy valóban kik jön magába is nézzen, ne csak a másikat figyelje, ne csak, mint az említettek szerint az otthoni keretekben, a jól megszokott módon már szinte tudja elő, hogy ki mit fog mondani, vagy kinek milyen az élete, hanem a saját életre is gondoljon, és ő maga, úgy, ahogyan hallottuk az igében, ő maga szólaljon meg, milyen is az Úr Jézussal való kapcsolata. Nos hát a mai igéből elsősorban ezt szeretném én is kiemelni, amiről a Szentíró ír az akkori olvasóinak, és azóta is minden nemzedék keresztjéneihez. Tudnék, hogy az Úristennel való kapcsolatban a leges-leges, legfontosabb tényező, körülmény, tulajdonság, eszköz, lehetőség az, hogy őszinték legyünk. Hiszen hallottuk itt az igében többször is, hogyha azt mondjuk, hogy akkor hazudunk. Hogyha nem vagyunk őszinték, akkor hazudunk, akkor nem az igazságot mondjuk. És nagyon hangsúlyos az apostolnak a bizonyság tételében, hogy lehet ugyan áltatni az embernek a többieket, a másik embert. Ott akkor a gyülekezetben is. Mondhatta azt, hogy én a világosságban járok. Sokan mondhatták. Mondhatták azt, hogy én az igazságban járok. Mondhatták azt, hogy én Jézussal járok, de erre figyelmeztet az apostol, nagyon sokan ezt csak mondták, és nem élték meg, nem valósították meg, nem váltották tettekre, tehát csak a szájukkal mondták, vagyis nem voltak őszinték, vagyis hazudtak, és erre figyelmeztet, hogy egymást áltatni is, amit lehet, mert az ember nem mindig tudja, hogy a másik ember mondatai, szavai, véleménye mögött mi van, még az is rossz, még az is sokszor nagyon fájdalmas, amikor kiderül, hogy valaki nem volt őszinte hozzánk, vagy amikor bennünket, magunkat emészt az a tudat, hogy nem voltam őszinte másokhoz, vagy a másik emberhez, az is rossz, amikor egymást áltatjuk. Az még rosszabb, amikor az ember önmagát is áltatja, és önmagával el akarja hitetni, hogy tényleg az az igazság, ami nem igaz, amit csak mond, amit csak állít, amit csak hirdet, de nem tudja megélni, nem tudja magáévá tenni. De a legborzasztóbb az, amikor Jézust akarja áltatni valaki, hiszen egyrészt Jézus áltatni lehetetlen, mert ő mindent tud rólunk, ahogyan János evangélista írja, hogy nem volt szüksége Jézusnak arra, hogy az emberekről bárki, ma úgy mondanánk, referáljon ő neki. Mert ő mindent tudott a hozzáforduló emberekről is, másrészt pedig felesleges is Jézust megkísérelni, áltatni, hiszen azzal együtt önmagunkat is áltatnánk, és mindezt hozzátehetjük, hogy ráadásul káros is megkísérelni Jézust áltatni, hiszen ha nem vagyunk őszinték ő hozzá, vele együtt önmagunkhoz, akkor nincs reményünk arra, hogy megtörténhessenek velünk is azok a csodák, amelyek megtörténtek sokakkal, hogyan olvassuk az evangéliumokban, akik Jézushoz fordultak, és az életük titkát elmondták neki, és így kaphattak szabadítást, gyógyítást, és új életet. Káros tehát, hogyha valaki megkíséreli Jézust áltatni, hazudni neki, és végzetes is lehet, hiszen ideig, óráig lehet ugyan titkolni valamit, és aztán meg lehet bánni, és aztán bocsánatot lehet kérni, jóvá lehet tenni, be lehet vallani, el lehet mondani őszintén, de aki úgy akar elégni az egész életét, hogy végig áltatja, úgy gondolja Jézust, az Úristen saját magát, az végzetes lehet, mert elszalasztja az igazi, személyes kapcsolat felvételnek a lehetőségét. Ezért tehát, szeretett testvéreim, bennünket ma arra biztat Isten igéje, hogy merjünk őszinték lenni, merjünk személyesek lenni magával, az Úr Jézussal is. Talán hadd mondjam így úgy, ahogyan még egymással is nagyon nehezen megy, hogy teljes őszinteséggel, teljes nyitottsággal, ami ez a teljes bizalom szükségeltetik, úgy merjünk Jézushoz fordulni, és úgy elmondani neki mindazt, amit ír a Szentíró, az igazságról, a világosságról, a bűnről, a megbánásról, a bűnbocsánatról, mert ha merünk őszinték, ha merünk személyesek lenni, akkor van esélyünk arra, hogy ő is személyesen tud bennünket meggyógyítani, megmenteni. Másodszor pedig, még mindig visszatérve a tahi élményekre, időről időre kérdés volt akkor is, és tudom, hogy ma is újra visszatérő kérdés, hogy de miről tudjuk meg, miről tudom meg, hogy személyesek legyünk, miről tudom meg, hogy én már Jézusé vagyok, miről tudom meg, hogy tényleg az ő megváltott gyermeke, miről tudom, hogy ő vele járok, miről tudom saját magamnak is bebizonyítani, hogy az nem hazugság, amit mondok, hogy az nem áltatás és nem önáltatás, ahogyan én megnyilatkozom. És erre válaszolja a Szentíró elsősorban azt, amit az előben tettünk, hogy ha őszinték tudunk lenni, hogyha mi magunk is megvizsgáljuk saját magunkat, és nem hazudunk, nem áltatjuk sem őt, sem magunkat, hogyha őszinték tudunk lenni, akkor az annak a jele, hogy ő valóban megragadott bennünket, és ki akar emelni a hazugságnak az állapotából, a folyamatából, és az őszinteség talajára akar bennünket állítani. És éppen ez az őszinteség a jele annak, hogy már közeledem ő hozzá. Már kimozdultam abból az álláspontomból, amit az elején említettünk, azok a bizonyos megszokott keretekből, ami azt jelenti, hogy mind a családban, mind a gyülekezetben, persze hallunk az Úristenről, imádkozunk, énekelünk, olvassuk az igéjét, és azt gondoljuk, hogy hát együtt a többiekkel mi is az egyház népe vagyunk, ami természetesen így is van, de szabad és lehet közeledni ő hozzá, már közeledem, és az őszinteségnek az a vége, hogy el kell mondanom, ő neki kell engem megszabadítania, kiemelnie a bűnhatalmából, és új, megigazított, örök élettel megajándékoznia. És ahogyan az apostol írja, ha nem tesszük hazuggá őt, hiszen elhangzott ez is, ami nagyon erős kifejezés, hiszen nem csak azt mondja, hogy mi magunk hazudhatunk, hanem hogyha azt mondjuk, hogy nekünk nincsen bűnünk, akkor hazuggá tesszük magát, az Urat, hiszen ő éppen azért jött, hogy a bűnből megszabadítson bennünket, ezért halt meg, értünk a kereszten. Ezért nem lehet őt áltatni, mert Jézus jobban tudja, hogy micsoda is a bűn, jobban tudja, hogy mennyire fenyeget bennünket, ezért is nem sajnálta saját magát feláldozni, értünk, hogyha a bűn valami ártatlan dolog volna, valami múló rossz, mint egy, nem tudom, múló rosszul lét, hasfájás, vagy valami, ami úgy átmegy az életünkön, akkor nem halt volna meg, értünk, a kereszten, akkor nem kellett volna ilyen súlyos árat fizetnie érte. Ő jobban tudja, hogy mi a bűnnek a lényege, és ezért tudta, hogy csak úgy szabadíthat meg bennünket, ha ő eleget tesz a bűnért, értünk, vagy olvastuk. Ezért tehát, ha nem tesszük hazuggá őt, akkor is tudhatjuk, hogy most már közel vagyunk ő hozzá, hogy most már az övéi vagyunk, hogy most már őszinték tudunk lenni, és ebből következik az, amit a másik részben olvastunk, hogyha úgy élünk, ahogyan ő él, akkor biztosan tudhatjuk, bárki bármit mond, bárki bárhogyan is megkérdőjelezi esetleg a mi életünket, vagy a mi szavainkat, a mi tetteinket, akkor is tudhatjuk, ha úgy élünk, mint ő, akkor az övé vagyunk. És miről lehet megtudni, hogy úgy élünk-e, mint ő? Hát éppen arról, hogyha ő értünk adta önmagát a kereszten, akkor nekünk is fontosakká kell válnia a többi embernek a mi számunkra. Ha fontos a többi ember nekünk, az nagyon biztos jele annak, hogy mi úgy élünk, mint Jézus. Hogyha másikat sajnáljuk, ha másikkal együtt tudunk érezni, ha másikon segítünk, ha áldozatot vállalunk érte, akkor egészen biztos úgy élünk, ahogyan arra Jézus nekünk példát adott. És harmadszor pedig az előbb mondottakból is következően, hogy a bevezetőben nem tettem, vajon akkor mit is mondhatunk a gyülekezetről? Mit is mondhatunk az Anyaszentegyházról? Hogy micsoda is a gyülekezet? Hogy micsoda is az Anyaszentegyház? Hogy mik is azok a keretek, amelyek között a keresztény hitéletünknek a lényegét éljük meg, de aztán nagyon fontos tudnunk, hogy kilépve a templomból, kilépve ebből a közösségből, kilépve a gyülekezeti házból, a gyülekezeti keretekből, természetesen ott is a keresztény életünket éljük. Azt mondhatjuk tehát az elmondottak szerint, hogy az Anyaszentegyház, hogy a gyülekezet nem egy arctalan tömeg, amelyiknek nincs arca, csak sokasága, csak mennyisége, csak iránya, csak tettei vannak. Nem egy arctalan, úgyis mondhatnánk, hogy massza, amelyik felismeretetlen, csak ott van súlya, csak ott van, amelyre halad. Nem, nem ilyen, hanem az Anyaszentegyház, hanem a gyülekezet, az Úrral a személyes kapcsolatban állóknak a sokasága, hogy erről nagyon szépen olvasunk, így ír szintén János evangélista, a mennyei jelenésekről írott könyvében, ahol szó van a sokaságról, az istentiszteleti sokaságról, az elpecsételtetek a sokaságáról, az oltáralatt szenvedőknek a sokaságáról, és ott nem arctalan tömegről van szó egyik helyen sem, hanem külön-külön, egyenként számon tartott. Egy szóval önálló hitvallással, arccal, élettel rendelkezők seregéről van szó, ezért hozzátehetjük mi is, tehát a gyülekezet, az Anyaszentegyház, a hitvallás útján járóknak a serege. Ki előbb, ki előbbre, ki közelebb, vagy egész közel a célhoz jár már ezen az úton. De mégis egyenként felismerhető, nem arctalan tömeg, hanem személyes, saját arccal, saját hitvallással rendelkező, aszerint élő emberek seregéről van szó, amikor az Anyaszentegyházról és a gyülekezetről beszélünk, tanítunk, hiszünk, vallunk, és hívogatunk másokat is ebbe a közösségbe. Hiszen Jézus sem személytelenül halt meg az emberért, a világért. Nem úgy, hogy mindenkiért ugyan, de személyesen hívja mindenkit ő magához, hogy elfogadja a kereszt áldozatnak az érvényességét saját magára is. Ezért tehát így erősíteti egymást a gyülekezet népe, az Anyaszentegyház népe, mi magunk is, mint akik ismerjük egymást, mint akikre mindannyiunknak van saját életünk, saját arcunk, véleményünk, dolgaink, terheink, örömeink, eredményeink, ezekben mind egymást segíthetjük, hogy mi is az Anyaszentegyház itt való seregéhez tartozhassunk. És befejezésül még szintén egy a tegnapi naphoz kapcsolódó, már régóta tudott dolgot, de tegnap újra felelevenedett, hadd mondjak el, hogy hogyan is lehet tehát tettekkel is bizonyítani, hogy szeretjük az Úr Jézust. Egy nagyon hétköznapi dolgot hallottunk tegnap, amit talán a jelenlévők közül többen tudnak is, éppen azt magát, hogy hogyan is jött létre ez a Tahi egykor elkészülő gyermekmissziós központ, konferenciatelep. Mert nem volt ez régen, a második világháború után a Tahi tótfai lelkipásztornak a megkeresésére, felszólítására, meghívására a Tahi tótfalusi református gazdák a saját földjeikből adták össze ennek a konferenciatelepnek a földterületét. Persze nem úgy volt, hogy mindenki ott volt, aztán odaadták, hanem elcserélték, vagy eladták, és ott vettek. Egy szóval az a föld, amit Sionhegyének hívnak a magyar reformátusok, az olyan hétköznapi, egyszerű cselekedetből állt elő, hogy a Szentlélek által megszólított református gazdák felajánlották, összerakták, és kialakították ezt a területet. Ennek az egykor hitvalló cselekedetnek nagyon sok gyümölcse termett, ahogyan ezt tegnap láthattuk is, emlegethettük is, és ahogyan nem csak a múltról beszélünk, mert mind a mai napig, ezen a nyáron is sok-sok csoport fog oda menni, gyerekekkel, fiatalokkal, természetesen felnőttekkel is, hogy erről a személyességről, hogy személyesen lehet Jézushoz, a Szent Háromság Istenhez közeledni, erről beszéljenek, erről tanítsanak, és ebben segítsék egymást. Szabad nekünk is például imádkozunk, értük, ennyit mi is megtehetünk, értük is, és mindenhol, ahol nyáron gyermekekkel, fiatalokkal, felnőttekkel foglalkozhatnak, ilyen keretek között, ilyen célokkal, hogy az Úristen áldja meg mindezt. Amen.